Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes Szent Háromság egy örök igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére a Jelenések könyvének 12. fejezetéből, az első verstől a 12. versig terjedő szakaszból. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve. És a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas, tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennybe: most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok, egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzájuk az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. A mi Urunk tegye áldottá ige hallgatásunkat, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Gyertek, imádkozzunk. Nagy vagy, Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre. Nagy a te hatalmad, és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog az ember, és az ember rádöbben a maga halandó voltára, szemügyre veszi bűne bizonyosságát és egyben tanúságát annak, hogy a kevélyeknek te, Uram, ellenállsz. És mégis dicséretedre kívánkozik az ember, teremtésednek kicsiny paránya. Te ébresz föl bennünk a mai napon magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak téged, világosíts meg, Uram. Jövel teremtő Szentlélek, és szent ajándékaiddal újítsd meg a mi szívünket. Ámen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ámen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét. Felolvasott bibliai szakaszból ismét olvasom János Jelenések könyvének 12. fejezetéből a 6. verset. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, érdekes, hogy a Jelenések könyvét, ha rövidítve írjuk le bármi némű írásba hivatkozva rá, akkor annak az a rövidítése, hogy jel. Jel. Nomen est omen. Hiszen annyi jel és jelkép, annyi szimbólum van ebben a könyvben, hogy a mai ember talán egy kicsit félve is nyúl ehhez a Krisztus utáni első század végén keletkezett bibliai könyvhöz. Egy csodálatosan gazdag igét hallhattunk a Jelenések könyvéből, az igeolvasás alkalmával, és nem egyedülálló ez, hiszen mindegyik igéje ilyen a Jelenések könyvének. Gazdag, mert tele van szimbólummal. Olyan szimbólumokkal, amelyek Isten üzenetét hordozták a kor embereinek, akik talán jobban értették, hiszen az ő nyelvükön, az ő kulturális közegükből származnak ezek a szimbólumok. Egy csomó szimbólum és jelkép, és emiatt talán egy kicsit titokzatos is a ma emberének a Jelenések könyve, mert sokszor nem tudunk mit kezdeni a napba öltözött asszonnyal, sárkánnyal, vagy éppen a mennyei csatával. A mai alkalommal csupán a 6. versre figyeljünk, erre az egy gondolatra, amely így szól. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. A Jelenések könyvének idejében a keresztény gyülekezeteknek nehéz sorsuk volt. Bevádolások, gúnyolások a mindennapi életben, mai kifejezéssel élve a civil életben, hátratételek, mártírhalál és különböző egyéb szenvedések. Ennek az elkeseredéssel küzdő egyháznak volt gyógyír ez a bibliai könyv. Ez a grandiózus látomás sorozat, ez a hatalmas isteni üzenet, amit az ő lelke által János leírt. Miért volt gyógyír? Miért volt vigasz? Azért, mert mondhatjuk, hogy ők voltak. Az üldözés szenvedő egyház, az éppen születő egyház. Ők voltak a napba öltözött asszony, aki éppen gyermeket szült. Ők voltak az Istennek a gyermekei, akik Krisztus halála után összefogtak, a lélek ereje által együtt maradtak, és nemhogy elsorvadt volna ez a mozgalom. Nemhogy beleolvadt volna az összes többi akkori korabeli szektának a sorsába, amely egy ideig virágzott, aztán elhalt, hanem ők valóban szaporodnak, valóban sokasodik a gyülekezeteknek a száma. És őket üldözi a sátán. Őket üldözi és vádolja szüntelenül. Azonban arról számol be ez a könyv, és ez a felolvasott hosszabb ige, hogy vigasz lehet az, hogy ez a harc nem csak a földön folyik. Nem csak nekik kell a saját lelkükben, életükben elszenvedni a kísértőnek a munkáját, hanem a mennyben is, ezzel párhuzamosan, ahol az angyalok hada viaskodik Mihály arkangyal vezetésével, a sárkánnyal és az ő démon seregével. Viaskodik, és egy döntő csatában legyőzik őt, és ledobják a földre. Ez a tény szintén életet meghatározó tapasztalat volt János korabeli keresztjének számára, nyomorúságos tapasztalás. De egyben vigasztalás is volt, mert annak ellenére, hogy szenvedtek, annak ellenére, hogy el kellett hordozzák a közéjük levettetett gonosznak minden tevékenységét, reményük volt afelől, hogy mivel levettetett, a csata már eldőlt. Eldőlt ez a csata. Ez a döntő ütközet már megvívásra került, és a háború kimenetele az nem kétséges. És lehet, hogy még lesznek kisebb-nagyobb csatározások, lehet, hogy kisebb-nagyobb harcokat még meg kell harcolni, de az irány már egyértelmű. Vár rájuk a menny, ahol nincsen sátán, már nincs ott, már nem vádolja őket odafent, és már ott nem kell szenvedniük egyáltalán. Ez volt tehát a reményük. Ez volt az a hihetetlen vigasztalás, ami erőt adhatott nekik. Megvolt a remény, megvolt az úticél, de a jelen állapot és az úticél között még egy hosszú út is elhelyezkedett. A remény ki kellett állja a mindennapok tűzpróbáját, a mindennapi élet próbáját. És itt talán egy picit érdemes megállni és végig gondolni, hogy vajon mi mennyiben hasonlítunk a Jelenések korabeli keresztény egyházhoz. Gondoljuk végig, hogy milyen nyomorúságai vannak ennek a 2000 éves gyermeknek, ennek az anyaszent egyháznak, amelyet látott János megszületni. Milyen üldöztetéseket szenved ma az egyházunk? Vagy egyáltalán olyan ez az egyház, ahogy látta János, amelyik reprodukálja magát, amelyik újabb és újabb krisztusi lelkületű embereket toboroz magának? Vagy esetleg egy beszorított helyzetben vagyunk, egy megfáradt szituációban? Milyen üldözéseket kell nekünk ma megélnünk? Hála legyen az Atyának, itt legalábbis Magyarországon nem kell testi kínokat kiállni hitünk érdekébe. Azonban abban bizonyos vagyok, hogy mindnyájan átértünk már olyan lelki kínokat, olyan hitből származó belső konfliktusokat, amelyeknek akár a testünkre is kihatása volt. Szenvedtünk és szenvedünk azért, mert Jézus nevét valljuk, és nem csak valljuk, hanem azt élet gyakorlatként meg is éljük. Mert ha csupán szólamokban, érzületben, vallásos lelkületben vagyunk keresztjének, akkor viszonylag kényelmes helyzetünk van. Azonban, hogyha szeretnénk is megvalósítani mindazt, amiről hitünk szól, amiről a Szentírás üzenetében szó van, akkor valóban igaz Pál apostolnak az a gondolata, mely szerint akik Krisztusban kegyes életet akarnak élni, szükségszerűen üldöztetéseket kell elszenvedniük. Úgy gondolom, hogy nem csak egyes hívő emberként élünk meg szenvedéseket, üldözéseket, amikor bizonyságtételként Krisztus mellett tesszük le a voksunkat, hanem a közösségben lévő egyház is. Tapasztalhatjuk, hogy mindaz, amire alapozódik a mi egyházunk, az az értékrendszer, az az erkölcsi, morális értékrendszer egyre inkább amortizálódik, morzsolódik és pusztul. És nem mondhatjuk azt, hogy ez a dolgok természete. Nem mondhatjuk ezt, hogy emögött nem egy szándékos, levettetett démoni erő működik. A vagyon, kívánságok, egyéni önző érdekek, az ateizmus ostromolja az egyházvárát szüntelenül. Bizonyos értelemben tehát a sátán nem hagyta abba az üldözést, hanem sokkal kifinomultabb módszerekkel, és ebből kifolyólag talán hatásosabban végzi azt. Mert gondoljunk bele, hogy mennyivel egyszerűbb dolga van annak a katonának, aki látja az ellenséget, és tudja, hogy ki az. És az ellenség nem alattomban és hátulról és különböző rejtek helyekről mesterlövészek által próbálja tartani a frontot. Tudjuk jól, hogy a gerilla háborúkat soha nem lehet megnyerni. Mindig a gerilláknak van előnyük. És úgy érzem, hogy a mai világban, amikor már a dolgokat nem tudjuk nevén nevezni, amikor azok a fogalmak, azok az értékek, azok a szellemi tartalmat kifejező szimbolikus fogalmaink kiürültek, ha nem tudjuk megmondani, hogy mi micsoda, valóban egy ilyen szellemi-lelki gerilla háború folytatódik, és sokkal nehezebb megállnunk nekünk hívőknek. Ahogy Jézus kifejezte, sokkal inkább az a szituáció van, hogy a farkasok báránybőrbe bújnak bele. Ilyen értelemben nehéz dolgunk van nekünk is, ilyen értelemben kifinomultabb taktikával szemben több erőre, bölcsességre és belátásra van szükségünk. Azonban, ahogyan a jelenések korabeli üldözéseket elszenvedő keresztjének számára, nekünk is biztató kell legyen az üzenet, hogy a csata már eldőlt. Jézus Krisztus már legyőzte a halált. Már nem hat ránk mindaz a negatív erő halmaz, ami felgyülemlik a másik oldalon. Ez biztasson bennünket. Eldőlt a csata. Eldőlt a csata, mégis itt lenne a földön, folytatni kell a küzdelmet. Folytatni kell a küzdelmet, amelyben Isten nem hagy magunkra, hanem sasszárnyakat ad, hogy elmehessünk a pusztába. Érdekes kép ez a felolvasott igében, elmenni a pusztába. Az ember arra gondolna, hogy a napba öltözött asszony, hogy az egyház számára ez az egyetlen útvonal lehetséges, menekülni a pusztába. Azonban ez nem annyira menekülést jelent, hanem inkább erőgyűjtést. Jelképesen szólva mondhatjuk azt, hogy Isten egyháza mindig pusztai egyház. A puszta az elmélyülés, az Isten keresésének, az imádságnak a jelképe. A puszta olyan hely, ahol nincs szinte semmi, ahol az élet is csak alapszinten vegetál. És hogyha a mai világunkra vonatkoztatjuk, akkor a puszta egy olyan hely, ahol nincsen televízió, nincsen mobiltelefon, nincs légkalapács, nincs autózúgás, nincsenek olyan zajok, amelyek általában különösen bennünket, városi embereket körbevesznek. Aztán nincsen az érzékeket izgató, ízletes étel, finom bor, és semmi olyan, ami érzékeink útján elvonná a figyelmet attól, ami miatt a pusztában vagyunk. Így, hogy sok minden kiiktatódik a pusztába vonult ember életéből, sokkal könnyebben megtalálja az Istent. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt ilyen jelentéssel bír a puszta. Gondoljunk csak a pusztában vándorló Ábrahámra, Mózesre és a népre, akik mind a pusztában találkoztak Istennel. Gondoljunk a sátorlakó rékábitákra, akik a letelepedett, meggyökeresedett társadalmi szerkezetben élő izraeliek között sátrakban éltek. Ezzel fejezve ki azt, hogy ők a pusztai hagyománynak a folytatói, akik megőrizték legtovább a tiszta jakvizmust, a tiszta egyisten hitet. Aztán gondoljunk az Új Szövetség elején már a pusztában élő keresztelő Jánosra, és a szolgálatra a pusztában készülődő Jézusra. Láthatjuk, hogy a puszta úgy jelenik meg, mint a lelki elmélyülés, az Istenre figyelés helye. Számunkra már csak az a kérdésnek a megválaszolása maradt, hogy mi hogyan tudunk kimenni a pusztába. Ki tudunk-e egyáltalán menni? Isten a napba öltözött asszonynak készített helyet. És úgy gondolom, hogy nekünk is készít helyet. 2010-ben élő keresztényeknek. Mindannyiunk életében van egy olyan zúg. Minden napon van egy olyan hely, amely igazán puszta. Egy hely, ahol nincsen tolongás. Egy hely, ami nem színes. Egy hely, ami nem kavalkád és nem forgatag. Ez a hely az imádságok belső szobája. Az ige feletti elmélkedés kietlen pusztája. És a szobában nem az számít, hogy a berendezés mennyire dizájnos, divatos. Ebben a szobában nem a kényelem számít. Nem az fontos, hogy milyen szórakoztató telekommunikációs eszközökkel van felszerelve. Ez a szoba puszta, kényelmetlen, kietlen és hideg. Ez a szoba végtelenül egyszerű. Hiszen itt minden arra irányul, hogy felvegyük a kapcsolatot Istennel. Teljes mélységében, és ne csak egy kávé mellett elcsevegjünk vele, hanem egész lényünket átadjuk neki. Mai ember sokszor mondja, hogy nincs időm erre, nincs időm arra, időzavarban vagyok, be vagyok havazva, nem tudom utolérni önmagamat, vagy ahogy tegnap egy rádióműsorban hallottam, manapság egy helyben ülünk egész nap, és mégis az az érzésünk, hogy rohanunk és sietünk, és nem tudjuk utolérni magunkat, pedig nem megyünk sehová. Igen, alapigénk erre nézve is tartalmaz életet megszólító üzenetet. Hiszen kettős üzenet bontakozik ki. Egyrésztről Isten előkészíti a helyet, másrésztről előkészíti az időt a tápláltatásra. A helyről már részben szóltam. Ez a puszta a jánosi látomásba, számunkra pedig a krisztusi értelmű belső szoba. Hely, amely a találkozás és a tápláltatás helye. És mindezt ő adja nekünk, ő készíti nekünk. Csak észre kell vennünk. Könnyen lehet ilyen előkészített hely a lakásunknak egy csöndes szobája, egy könyvtárnak a csendes zuga, vagy egy elhagyatott erdei pad. De közösségi belső szobák is elő vannak készítve. Gyülekezetünkben is a vasárnapi Isten tiszteleten kívül 13 réteg alkalom várja hétről hétre, hónapról hónapra azokat, akik nem csak magányosan, nem csak a belső szobában, hanem közösségben szeretnék a belső szoba, a találkozás és a tápláltatás csodáját átélni. Közösségben szeretnének tápláltatni Istentől. De nem csak a helyet készíti elő, hanem az időt is előkészíti Isten. Az időt is előkészíti, mert a 1260 napos tápláltatásról szólt az ige. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez az 1260 nap, először a számérték, majd a mögötte lévő isteni hatalom nyomára kell bukkannunk. Az ókori Izrael története folyamán kétféle naptárt is használt. Nem átfedésben, hanem egymást követően. Az egyik az úgynevezett lunáris, azaz holdcikluson alapuló naptár, amely 345 napot tartalmazott egy évre vonatkozóan, és később a pontosabb napcikluson alapuló, a miénkhez hasonló naptárt is használták, amely 365 napot tartalmazott egy évre. A két szám számtani átlaga kerekítve pontosan 360. És ebből úgy jön ki az 1260, ha figyelembe vesszük a pusztai tápláltatást, ugyanebben a fejezet 14. versében leírt másik változatát. Hadd idézzem. Az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, és hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig, a kígyó elől elrejtve. Hogyha ezt az időt egy évnek vesszük, az időket többes számban, két évnek és az idő felét fél évnek, akkor 360, 720 és 180, 1260-at ad ki. Eddig tartott a matematikai rész, ami azonban sokkal fontosabb e számmal kapcsolatban, az az, hogy egy titkot fogalmaz meg, hogy Isten adja az időt. Isten duplázza meg az időt, Isten felezi az időt, ahogyan ő akarja, és az időnek önmagába véve, akár duplázva, felezve, meghosszabbítva, vagy megrövidítve, feltétlenül ő az Ura. Isten Úr a mi időnk felett. Úr az idő felett. Az ő közelében értelmetlenné válnak a nincs időm, hogy időzavarban vagyok típusú kifogások. Hogy mondhatjuk ezt? Akkor, amikor az idők felett álló valakivel keressük a kapcsolatot. És valóban így van, tapasztaljuk, hogy az Istennel eltöltött idő, minőségi idő teljesen másképpen telik. Akár magányosan, vagy akár közösségben, egy másodpercekben nem számlálható idő telik el, amikor vele vagyunk. Erről szól Jákob, aki a mennyei agapé szerelem földi másának hatása alatt a következőt tapasztalta. Mózes első könyvének 29. fejezete írja: így szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki. Annyira szerette őt. Annyira szerette őt, ezt szeretném kiemelni. Annyira szerette őt, hogy hiába telnek az esztendők, ez a agapé szeretet átszínezi az idő tapasztalásunkat. És ha Isten közelében vagyunk, és az ő ilyetén való szeretetét megtapasztaljuk, akkor valóban repül az idő, és megszűnik a mi időérzékünk, amikor az Istennel kapcsolatos, hihetetlen átélésű élményünk van. Láthatjuk tehát, hogy nem kell aggódnunk az idő miatt, és nem kell aggódnunk a hely miatt, ahol ő táplálhat bennünket, és felkészíthet a további harcra, mert mind a helyet, mind az időt előkészíti az ő egyházának, hogy tápláltassunk az ő közelében. Manapság különösen fontos mindez. Fontos, amikor azt érezzük, hogy nagyon sok minden próbálja zajossá, zaklatottá tenni a mi életünket. Fontos, amikor egyre kevésbé tudjuk megtapasztalni a belső csendességhez legtöbbször szükséges külső csendet. Ahogy írja Hanvas Béla, Aldous Huxley kiszámolta, hogy a csend köre minden évben 13 kilométerrel szűkül. És egyre ritkább az a hely, ahol fizikálisan, akár egy hegycsúcs tetején, akár egy óceán közepén valóságos csendben lehet részünk. Ami legtöbbször, ahogy mondtam, feltétele a belső csendnek. Hiszen minél inkább felcsavarjuk a hangerőgombot, annál kevésbé halljuk meg az Istennek a halk szavát. És a tápláltatás annál kevésbé valósulhat meg. De szükséges, hogy megvalósuljon, mert anélkül sem egyéni életünkben, sem közösségi életünkben nem tudunk az ő erejével, dinamizmusával feltöltekezni, és végezni a küldetésünket, és harcolni a gonosz ellen. A tápláltatás után erővel, energiával töltekezünk tehát fel, és ki tudunk lépni. Ki tudunk lépni az Isten által megszabott idő letelte után, pusztából, a belső szobából, a a templom és a vasárnap csendjéből, és tudunk megállni a kísértésben, és az angyali seregekkel párhuzamosan, az ő segítségükkel harcolni bűneink és a bűn ellen. Eljöttünk ma délelőtt, hogy kilépjünk abból a zajos forgatagból, ami a hétköznapi életet jelenti, és a templom csendjében, a lélek csendjében tápláltassunk az ígével, amely attól kapja minőségét, hogy az élő Istentől és az élő Istenről szól, hozzávezet el. Legyen a mai nap egy olyan állomása a pusztába menetelünknek, amely valóban elhozza ezt a csendességet. Legyen egy állomása elmélyülésünknek, Isten felé, a visszatérő Jézus felé vezető útunknak. És adja Isten, hogy naponként, időről időre kapjuk meg az ő szent idejét és az ő szent helyét, mert minden idő és minden hely attól válik szenté, hogy az élő Isten megjelenik benne. Adja Isten a mi elménknek, érzékeinknek ezt a figyelmet, meglássuk az időt és a helyet, és tudjunk belépni a belső szobába, és találkozni a mindenható Istennel. Legyen így. Amen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, hogy megteremtettél bennünket, új életre hívtál el. Köszönjük, hogy megszülethettünk kisgyermekként, csecsemőként és keresztényként is. Hálát adunk azért, hogy táplálsz bennünket, nem csak testi jeledellel, hanem a te szent ígéddel is. Köszönjük Istenünk a csendeket, köszönjük azokat a helyeket, ahol elvonulhatunk és veled társalkodhatunk. Urunk Istenünk, látod, hogy mennyi hiányosság van még ebben. Mennyi olyan dolgot tartunk fontosabbnak, amik csupán a te ajándékaid. Fontosabbnak tartjuk az ajándékot az ajándékozónál. Kérünk, adj nekünk figyelmet, adj csendességet, adj belső szoba-szerű helyeket, ahol veled együtt lehetünk. És mindennapos küzdelmeinkben megállhatunk, és erőt és célt kaphatunk tőled. Így áld meg egyen-egyenként, személy szerint mindannyiunk életét, és add, hogy közösségi szinten is ez legyen a mi mindennapos valóságunk. Áld meg egyházunkat úgy, mint ezt a gyülekezetet, úgy, mint református egyházat, és úgy, mint nem látható, de valóságos anyaszent egyházat. Imádkozunk azokért, akikhez küldesz bennünket. Azokat az embereket, akik a mi jelenlétünkre, bizonságtételünkre hozzád fordulnak. Kérünk, áld meg a mi munkánkat. Ott, hogy tudjunk alázattal fordulni embertársainkhoz. Ott, hogy a bűnt gyűlöljük, és ne a bűnöst. Kérünk, áld meg mindazokat, akik fájdalmakat, nehézségeket, szenvedéseket hordoznak. Áld meg azokat, akik keresnek, de még nem találtak meg téged. Kérünk, áld meg népünket, imádkozunk az egész teremtett embervilágért. Jézus nevében, ki így tanított könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.